Alig másfél hónappal a választás előtt valóban egy szomszédos állam fenyeget bennünket, vagy ez már csak a kampány utolsó kétségbeesett hulláma? És mi van a színfalak mögött azokban a gyárakban, amelyek elviekben a gazdaságunk motorjai, most mégis feláldoznák az egészségünket a profit oldalán? Valamint Han kontra Deák. Ez itt a Csat 2, én Köbel Anita vagyok, már is bemutatom ma esti vendégeimet. Kohán Mátyás.
Jó estét kívánok.
Hoppá Hunor.
Jó estét, szervusztok.
Nagy József.
Örrendek.
És Somogyi Zoltán.
Jó estét.
Kezdünk.
A Media legfrissebb február végén végzett kutatása szerint tovább erősödött a Tisza párt a Fidesz-szel szemben, Magyar Péterék előnye a választani tudó biztos szavazó körében 20%-pontra nőtt a kutatás szerint, a teljes szavazókorú népesség körében pedig 42-31-re 11%-ponttal vezet a Fidesz. Csütörtök délután Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője azzal állt elő, hogy egy hozzákerült dokumentum szerint a Medián valódi belső számai eltérnek attól, amit januárban közzétettek, azaz a Medián meghamisította a kutatását. Az intézetet vezető Hann Endre a következőket mondta, a Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra és a nyilvánosságra hozott kutatási eredményeinkért a Medián felelősséget vállal.
Zoli?
Most el lehet tekinteni ettől a vitától, hanem mondjuk belemegyünk a közönkutatásokba, van kedvetek, és mondjuk nem is a Mediánt nézzük, hanem mondjuk nézzük a nézőpontot, ami a Medián után jött, meg nézzük Orbán Viktornak a mandátumbecslését, akkor én ott látok egy olyan zavart, amit talán érdemes lenne megbeszélnünk, hogy a Medián, a nézőpont által publikált kutatásban az olló az szűkül, tehát ugye azt állítja a nézőpont, hogy vezet a Fidesz, de egy másik hónap ezelőtti kutatáshoz képest megerősödött a Tisza a Fideszhez képest. Orbán Viktor három helyen mondta el, egy olyan 2-3 hónappal ezelőtt, hogy 85 helyen biztos a Fidesz, 80 helyen biztos a Fidesz vezetése, majd legutóbb azt mondta Sűrűsápon, ahol Katus Norbert mellett kampányolt, hogy 65 helyen biztos a győzelem, és ez egy 66. hely, tehát itt még dolgozni kell. Na most közben el volt az osztogatás, közben jött a január vége, február eleje volt a fegyverpénz és egyéb dolgoknak a kiosztása, az állami pénzek szétosztása, és a közben meg még ott volt ez az ágy jelenet is, hogy ott kivetítettek valami ágyat, hogy vártuk, hogy ott történik valami Magyar Péterrel is a társaságával. Na most ehhez képest ez a két dolog, a nézőpont is, meg Orbán Viktor is azt kommunikálja nekünk, hogy gyengült a Fidesz, erősödött a Tisza ebben az időszakban. Hogy ez miért van?
Ugye a nézőpont azt nem kommunikálja, hogy a Tisza erősödött volna. Ugye 40-47 volt a legutóbbi mérésük, 40-45 a mostani Tisza erősödés, nem mért a nézőpont Fidesz gyengülést 2%-kal bőven hiba határon belül.
Jó, akkor a Fidesz gyengülés,
értem, csak ez világos, csak ez pontosítani szerintem érdemes. És ami egy jó, hogy fölhívod a figyelmet rá, egy valóban látszólagos ellentmondás a korábbi 80, meg a mostani 65 választókerületről szóló miniszterelnöki állítás kapcsán. Én ezt úgy fejtem meg, aztán lehet, hogy tévedek, mert nyilván nem látom pontosan ezeket a választókerületi szintű kutatásokat, én sem, ahogy senki más sem, aki nem a Fidesz kampányközpontjában dolgozik, hogy ugyanúgy, ahogy az amerikai kampánytechnológiában vannak biztos, valamerre hajló, meg nehezen eldönthető választókerületek, úgy valószínűleg a Fidesz is számol úgy, hogy vannak olyan kerületek 65, ahol biztosnak látják a győzelmet, van kevesebb, mondjuk 15 olyan, vagy akár annál is kevesebb kerület, ahol meg túl kicsinek látják az adott esetben meglévő előnyüket, mért előnyüket ahhoz, hogy egyértelműen a saját számukra kedvezőnek lássák azt a választókerületet. Tehát én valószínűleg így oldanám föl a miniszterelnök kettő száma közötti ellentmondást, amit nyilván a legjobb az lenne, hogyha a miniszterelnök oldana föl, hogy lát 65 biztos körzetet, amilyen élénkpiros lenne egy amerikai republikánus térképen, meg lát 15 leaning vagy toszap, tehát ilyen nehezen besorolható körzetet, és akkor így jön ki szerintem.
Jó, de ugye a választók azért nem gondolkozok ilyen bonyolultan.
Azt értem, a miniszterelnök.
A választók meghallják, hogy a miniszterelnök közli, hogy 80 helyen, majd közli, hogy 65 helyen, a Nézőpont Intézet kutatásaiban közelít a Tisza a Fideszhez, akkor a Fidesz gyengülése által oké. Közben pedig van egy nagy kormányzati program, kampányprogram, ahol megint sok ezer milliárdot osztogat szét annak érdekében a Fidesz, mint 4 évvel ezelőtt, hogy megnyerje a választásokat. Van ebben ellentmondás, tehát nem, mintha nem jönnének át ezek a programok, mintha a hitelét vesztené a Fidesz, és ezt nem az ellenzékek kommunikálja, nem a független kutatóintézetek, hanem maga a miniszterelnök mondja el nekünk, meg a miniszterelnök által megbízott és életben tartott Nézőpont Intézet, tehát nem más.
Tehát magyarán az ellentmondás nem látszólagos, hanem valós, hiszen nyilván ugyanaz a fej mondta azt, vagy ugyanaz a száj mondta azt, hogy 80, amely száj mondta most a 65-öt, és azért ne hagyjuk ki, mert a Trambó nincs, ahonnan indult ez a mostani beszélgetésünk, a Mediának a kutatását, amit nyilván lehet próbálni hitelteleníteni, de azért a Medián akkora különbséget mért, az a Medián, aki egyébként az EP választások eredményét lényegében tökéletesen, vagy majdnem tökéletesen találta el.
Az a 21 volt, nem a Medián.
Na várjál, de az a Medián, ami 4 évvel ezelőtt, ő egyedül, egyetlenként.
Az EP választásra...
4 évvel ezelőtt kétharmados...
Bogyzori, az EP választásra Medián 3 nappal előtt a Fidesznek mondott 50-et, ebből 45 lett valóban, tehát a Fidesz fölülmérte, a Tiszára mondott 27-et, az lett 29,6, elég is stimmel, a DKMSZP párbeszédre mondott 9-et, és abból lett 8. Tehát szerintem...
A 21 volt a nagyon pontos, a Medián sem volt durván pontos.
De a Medián 4 évvel ezelőtt, Medián 4 évvel ezelőtt a kétharmados Fidesz győzelmet, mármint hogy parlamenti mandátumot, egyedüliként jósoltam.
A akkor nem hát volt, a magyar társadalom kutatóval együtt, ami még pontosabb.
De a Medián nem volt akkor bohóc, és a miniszterelnök nem foglalkozott a Mediánnal.
Igen, ez még egy fontos gondolatra gyorsan én is.
És mert hogy elmegyünk mindig abba az irányba, hogy megversenyeztettük a közvéleménykutatókat, hogy kinek mikor hiszünk és milyen formában, holott most azért nem erről szól, aki tényleg, ahogy Józsi is mondta, konkrét számadatok is vannak itt előttünk, ha már miniszterelnököt Zoli szóba hozta. Tehát a miniszterelnök reagált Han Endre által
készített,
így van, Medián felmérés, ugye humoristának nevezte. Majd néhány nappal később Deák Dániel kihozza ezt az egyelőre ismeretlen forrásból eredő dokumentumon. Miért hát ugye nem ezt... maga a miniszterelnök hozta ki, és mondta ezt, és cáfolta meg, és miért várt Deák Dani az elnöki reakció után néhány nap?
A legfontosabb szerintem talán az, hogy tényleg nagyon mélyre ment ez a Fideszben, ez az új Medián kutatás. Azonnal előtt a Nézőpont a maga kutatásával, amit nem tudom, hogy a túróba tudtak egy hónap alatt kettőt legyártani, és ráadásul néhány óra alatt ezt produkálni. Ráadásul ugye a mintafelvétel ideje, az szerintem talán még az utolsó mintafelvétel nap az megegyezett a nyilvánosságra hozásnak a dátumával, tehát nagyon, nagyon fura körülmények között sikerült, hogy is mondjam, megpróbálni legalább a saját választóik szimpatizánsok körében tompítani a Mediának ezt a 55-35-ös, tehát 20% pontos különbséget a biztos választók körében. Hát amit meg a Deák Dani, ugye hogyha Orbán Viktor azt mondja, hogy a Han Endre a humorista, meg szórakoztatóipari tevékenységek részeként kell ezt felfogni, hát akkor a Deák Dani nem tudom, hogy mit kéne mondani, hát akkor ott tényleg egy sipkát kéne rátenni meg az órára, vagy egy krumpli orrot, mert hogy ugye előállni azzal, és ez egyáltalán csak komolyan venni 3 másodpercig is, hogy ő elkezd lobogtatni 3 papírt, amire rá van írva néhány sor, meg néhány adatsor, és azt mondja, hogy hozzá beesett ez a Mediántól, a Deák Danihoz, a Mediántól, beesett egy adatsor, ami hitelteleníti teljesen nyilvánvalóan, ez ugye tök ugyanaz a minta, ami volt a Tiszának a 630 oldalas úgynevezett programjával, amiben teljesen nyilvánvaló részek voltak mesterséges intelligenciával készítve. Egyébként, ha már ki a bohóc, meg hogyan működik a Fidesz, azért csak elhoztam, mert szerintem ez a hétnek a legszebb, a legeslegszebb mozdulata. Boldog István lebuktatta a Tiszát. Ugye Boldog István előtt azzal egy képpel, ahol almás és krumpli zsákok vannak egy Tisza stand előtt, egy klasszikus nagymama, akár édesanyám is lehetne, ő már dédmama, egy ilyen. Azért mondtam, hogy nem, azért hoztam édesanyámat, nem, hogy valaki azt gond, azzal lehet se engem megvádolni, hogy én a nyugdíjasokon, igen, viccelődöm, tehát, hogy ezzel a tologatós bevásárló szatyorral, Tisza pult, háttérben az 4 ember ott áll sapkában is meglehetősen fenyegetően, és Boldog István kírja, aki aláír kap egy zsákkal, Peti, ez nagyon gáz, ukrán zászló, két felkiáltójel, még két felkiáltójel, csak annyira hülye volt szerencsétlen, hogy a Gemininek, tehát a mesterséges intelligenciának a logóját ott hagyta. És ő írja azt, hogy aki aláír, bocsánat, aki aláír, kap egy zsákkal, Peti, ez nagyon gáz. Hát így működik egyébként Deák Dánielnek ez a bohócsipkás, vagy bohócszoros lebukott a Medián, meg a Fidesz, vagy a Tiszának a 630 oldalas programja, az ugyanez, csak azokról azokon nem felejtették ott a mesterséges intelligenciának a
kis okay, egyszer a Tisza is megkapta a zsákkrumpli vádat, 16 éve a Fidesz kapja a zsákkrumpli vádat, szerintem elfér az arcokon ez akkor is, hogyha
ez
ilyen találat
van. Ez igaz kép szerinted, Hunor? Hát
nem tudom, hogy rendben van az például az elmúlt 16 évben folyamatosan a fideszes szavazókat, azzal vádolják, hogy nincsen agyuk, és azért szavaznak a Fideszre, és a választások megkapott krumpliért. Nem fájdalom, csak a zsákkrumplizást itt most fölkapjuk akkor, amikor a Tisza ellen irányul, 16 évig a Fidesz ellen irányult.
Ez valós kép szerinted?
Igen, itt a
menjünk vissza az eredetére.
Valós kép szerinted? Csak erre ez egy
miért lenne valós kép?
Nem valós kép.
A Gemini az alján,
nem valós kép, csak a zsákklumpizás.
Köszönjük szépen,
vettük az érvet. Értettük, csak a zsákklumpizás jelenségéről beszélek, hogy hirtelen most Isten kém a Tisza is megkapta.
A zsákklumpizással kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök úr mondta azt, hogy elvesztette a városi közönséget és az értelmiséget a Fidesz, és az alacsonyabb rétegekben kell kell nyerni. Hát ez nem maga ugyanez a vált, hogy nem. Az értelmes emberek körében már nincs ott a
de nincs zsákkonkizás, meg a munkás ember is értelmes ember szerintem, tehát én attól távol tartanám magam, hogy ez nem értelmes ember a munkás ember.
A miniszterelnök úr minősíti a saját táborát ilyen alacsonyra. Nem gondolja azt, hogy a Fidesz politikájával meg tudja győzni az értelmiséget és a városi közönséget. Tulajdonképpen ennek a vitaműsornak a nézés.
Nem érzek is minősítést.
A miniszterelnök egyrészt úgy fogalmazott, hogy erősebb a támogatottsága a Fidesznek a munkásosztályban és a kisebb településeken, mint a nagyvárosi
értelmiségnél.
Azért ettől függetlenül minden az világosan látszik, hogy létezik egy 20-30%-os támogatottsága ezekben a rétegekben is a Fidesznek, és nyilván erősebb, tehát a többsége ezekben a közegekben van. De én visszatérnék oda, ami az eredeti kérdés volt a Medián. Azért fontos ez az egész Medián ügy, mert én a Deák Dánielnek a dokumentumaival addig nem tudok foglalkozni, amíg nem láttam őket. Tehát én addig nem tudok erről beszélni, hogy ez most nyilvános, nem nyilvános, mesterséges intelligencia csinálta, igazi, nem igazi. Amiről viszont tudok beszélni az, hogy a Medián hónapok óta sportot űz abból, hogy több kutatásainak az utólagos szakértői becsléseiben is egészen irreális részvételi adatokat becsül. Tehát mind az előző felmérésüknél a fiatalok részvételi tekintetében sikerült egy 93%-os becslés megtenniük, és mind most ugye ezt Hont András hozta ki, ma reggel sikerült nagyjából 1100 válaszolóból 1038 olyat találni, aki elmenne a választásra biztosan. Most ilyen 90% fölötti részvétellel számolva nyilván egészen durván fölül lehet mérni a legaktívabb szavazói bázist, a Tiszás szavazói bázist, akinek a legaktívabbnak szavazói kétség kívül messze magasabb aktivitási szinten bírnak, ezt mindenki elmondja, a fideszes közvéleménykutatók is, mint a Fidesznek az aktuális bázis. Tehát ez egy nyilván egy viszonylag egyértelmű manipulációnak tűnik nekem, hogyha az ember szándékosan fölül becsli a részvételt, durván, tehát 20%-kal magasabb részvételt becsül most az egész népességre nézve, korábban meg csak a fiatalokra, akik a legtisztásabb korcsoport nézve, akkor nagyon könnyen ki lehet hozni ilyen számokat. Én azt gondolom, hogy éppen ezért fontosabb most ez az egész módszertani kérdés, hogy ki hogyan becsül, ki mit számol, mint korábban volt, mert a kampánynak a része a percepció menedzsment, tehát a nyertesség érzete, a fülényes vezetésnek az érzete, az egy fontos fegyver mind a kettő politikai oldalnak a kezében, mind a kettő aktívan megdolgozza.
De akkor Orbán Viktor miért húzza ezt le? Miért mondja azt, hogy már csak 65 helyen vezetünk? Ez olyan fontos, ez a győzelem érzetnek a kommunikálása, akkor az első számú vezetője a Fidesznek miért követeli ilyen amatőr
hibát? Vannak mozgósítási szempontok is, tehát nyilván egyszerre kell egyensúlyozni úgy, hogy a választóbázis úgy érezze, hogy ő a nyertes oldalhoz tartozik, meg azt is úgy kell érezze, hogy azért komoly tétje van a választásnak, ha nem megy el, akkor baj lesz. Ez egy folyamatos egyensúlyozás, olyan öreg, mint a demokrácia maga.
Egy kutatóintézetnek az évtizedes munkássága, az ott publikált dolgok, a 4 évvel ezelőtt elmondott kutatott kétharmad, az nem ad legalább annyi gyanúra okot, hogy hú, egy gyerekek, egy kicsit azért figyeljünk oda ezekre az adatokra. Hát, ha mi van akkor, ha igaza van?
Itt
fogunk ülni két hónap múlva a stúdióban. Bocsánatot fogsz kérni, hogyha Zoli, mondjuk...
Én április 12-én fog születni egy eredmény. Hogyha az eredmény ez visszaigazolja a Medián számait, vagy a 21-jeit, akkor azt fogom mondani, mondani, hogy ők látták a valóságot jól, az ő kutatási módszerek.
Hogyha nem történik rendben, valami speciális dolog.
Ja, nyilván, ugye ez a speciális dolog volt az, ami a 21 végi nagyon hasonló ideális
mediánek
számokat, azok egészen brutális módon megváltoztatták.
Nem tudjuk, mi a speciális dolog.
A kutatók közül valamelyik most Magyarország valóságát nem látja. Ez egészen világosan látszik a durván szétváló kép.
Vagy nem az
április 12-e úgy, az
ki fog derülni. Ez ki fog derülni, és én leszek az első, aki, hogyha nem a jobb oldal által mért egyébként egál közeli helyzet a valóság, hanem egy durva Tisza vezetés a valóság, és ez fog kiderülni a választási eredményekkel. Én ennek tükrében fogom elemezni a helyzetet, és én aztán ugyan nem fogom tudni tagadni a választási eredményt, meg azt, hogy ez
hogyha egál között még a 65 mandátum, biztos mandátum sem egál közötti mérés. Tehát ha a miniszterelnök, akkor kinek a kutatási adatéból indul ki? Tehát én nem
65 biztos, és néhány a Fidesz felé húzó mandátum, az teljesen pasztorizik.
Egy-két adatalapú érve hadd támogassam meg a Matyit, vagy inkább a Matyi érvelését. Tehát a 90% fölötti részvétel, amit most prognosztizál Hán Endre és a Medián, az azért teljesen abszurd, mert például 72% volt a legmagasabb részvétel valaha. A 2022-es szintén rekord részvételnek mondott részvételi arány, az 70,6% volt, azt hiszem. Tehát teljesen irreális a magyar emberek részéről, hogy 90% fölött, pláne a fiatalok 90% fölött legyenek részt a választáson.
Egyetértünk, hogyha 90%-ra húzza fel bármelyik részvételt, az nyilván egy nagyon meredek állítás, meg eleve azt is tudjuk, hogy a választási részvételt lehet a legnehezebben mérni. Illetve tudunk még két dolgot, az egyik az az, hogy a külképviseleteken történő szavazásra való feliratkozásban valami 20%-os emelkedés van. Tehát ez látszik, hogy...
Ami egy jó dolog ennek.
A másik, hogy tudjuk, hogy az ajánlásgyűjtésben sokkal, de sokkal aktívabbak a polgárok, mint 4 évvel ezelőtt. Ez mind a kettő arra utal, hogy magas, méghozzá elképzelhetően akár csúcsot döntő választási részvétel lesz.
Ez lehetséges.
De ez valahol a 70-es százalékok teteje lehet, a 80-as százalékok.
70-80 között, viszont azt is tudjuk, hogy a városi világ nagyobb, intenzívebben vesz részt a választásokon, mint a falusias típus. Tehát, hogyha valaki elkezdi azt tippelgetni, hogy 90%, az egy meredek állítás, nem tudok erről. Nyilván Han Endrének itt kéne ülnie ahhoz, hogy megtudja ezt a kutatást védeni, ezzel így nem foglalkoztam, de hogy egy ahhoz közelítő magas választási részvétel lehet, ez akár még meg is történhet.
Menjünk vissza szerintem az új kutatásához a Mediának, mert ott szerintem érdemes egy-két számot megkapargatni. 55-35-re mérő ugye a biztos pártválasztó szavazók körében a Tisza javára a többséget, tehát Tisza Fidesz 55-35 ezt állítja. Ugye 22-ben, amikor a Fidesz az eddig legnagyobb szavazatszám beli győzelmét hozta, 3.060.000 szavazót vitt az urnákhoz a Fidesz-KDNP, akkor 54-34 lett a listás eredmény, és akkor lett, hogy ez 135 mandátummal, ugye több mint kétharmados eredménye a Fidesznek. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy mind a 2010-es 8 év baloldali kormány utáni gazdasági problémák, 2006 őszi események, köszöri beszéd, bajnai csomag utáni főcsúszamelszörű Fidesz győzelemnél is, és a 22-es szavazatszám szempontjából legnagyobb Fidesz győzelemnél is nagyobb Tisza győzelmet vár most ez alapján a Medián. Szerintem ez közelény manipuláció, mert a közhangulat ezt nem igazolja vissza. Szerintem a 50-50-t igazolja vissza a közhangulat, és
de azt neked
személyes véleményem, hogy a fölött egy picivel vezet a Fidesz.
Honnan van meg az, hogy mi a közhangulat?
Az ember újságíróként rálát olyan mérésekre, amik gyakoribbak, mint a nyilvános mérések. Mert az ember érdeklődik politikusoknál, mik a saját belső méréseik választókerületekben, akár országosan.
És ez, jelezem, bocsánat, én szociológusként hadd jelezem azt nektek, hogy a választókerületeknek a mérése a legesleg bizonytalanabb. Tehát már az egyetemen is tanítják, hogy ott a legkevésbé, mert a figyelembe venni ezeket az adatokat.
Ettől még muszáj, mert ezem, hogy a
választásentől
ül itt most ebben a stúdióban, tehát mi az, amire mondjuk te újságíróként lárátsz, amire Józsi esetleg nem, vagy nem ugyanezt az
meg
érzetet
hogy, érzi? Hogy jön be a közhangulat, mint érve egy olyan vitában, amit mi itt most lefolytattunk, ahol arról beszélünk, hogy mennyire hiteles a Mediának a mérése, mennyire hiteles Deák Dánielnek a 3A4-es kinyomtatott papírja, mennyire hiteles a 630 oldalas Fidesz által publikált Tisza, mennyire hiteles a Boldog Istvánnak ez a képe? Hogy jön be az, hogy milyen közhangulatot érzékel?
Például az, hogy egyes standoknál egálban van a Fidesz és a Tisza iránti érdeklődők
száma. Tehát a közhangulatot, azt te a buborékodban érzékelsz valamit, beszélgetsz a fideszesekkel, én is érzékelek valamit, nekem egyébként fogalmam nincs arról, mert én is sok emberrel beszélgetek, meg járom a vidéket és riportozom, hogy milyen az országban, hogy általában a közhangulat. Azt tudom, az én családomban, a barátaim között, a munkahelyemen, azokkal a politikusokkal, jobbról és balról is, akivel tudok beszélni, azok mit mondanak, meg azok az emberek, ahol most éppen a Fejér megyei Néhesbe járok le, ott riportozom sokat, ott mit mondanak nekem az emberek. De ha most én beszélgettem dunaújvárosi melósokkal, akiket kirúgtak még tavaly nyáron utolsó 2700 ember, sokakkal beszéltem, tegnap egy remek riport jelent meg egyébként ebben az ügyben, ott mindenki mocskosul szitta a Fideszt, és ott 100-0 arányban nyerne a Tisza. De hogy én nem gondolom ebből azt, hogy a Tisza fog 100-0 arányban nyerni, mert hogy én nem érzékelem a közhangulatot. Egyes kis mélyfurások vannak, de nincsen tömös. Ti most beértek ebbe a vitába azzal, hogy milyen a közhangulat, a médiáról beszélgetünk.
Józsi, az ajánlásgyűjtést nézzük meg. A tiszás manipuláció meg esetleges fideszes túlzásokon kívül, bár én inkább tiszás manipulációt láttam, olyan képeket, ahol egy ember sincs a Fidesz standnál, és egyébként rengeteg ember várakozik a Tisza standnál. Tehát, hogy vannak ilyen képek. Én szerintem meg beszélgetek van politikusokkal, rálátva egyébként standolásokat, tehát voltam ilyen standolásoknál, inkább úgy láttam, hogy hasonló arányban érdeklődik a Fidesz és a Tisza standjai és egyébként a politikusai iránt. Tehát például ebből már valamit le lehet szűrni az alapján, hogy nincs itt kétharmados Tisza iránti érdeklődés, hanem szerintem ez a stabil egál körüli személyes véleménye szerint a Fidesz előnyét jelentő állapot.
Hát akkor menjünk el a szubjektív felé egyébként, mert ugye az az egésznek az alapja szerintem, hogy ti azt gondoljátok, hogy vannak a fideszesek, meg vannak a tiszások. De az a helyzet, hogy a tiszások azok nem úgy vannak.
Mi hazánkosok hogy... is vannak.
Tessék? Mi hazánkos is van, meg DK-s is van, meg két falat is van. Persze.
Így igaz.
De a két nagy tömdél. De az a helyzet, hogy ott van szerintem alapvető félreértés, hogy aki tiszás, azok nem Magyar Péter fanok, nem úgy, hogy egyébként a fideszeseknek a többsége Orbán Viktor fan, és gondolja az, hogy Orbán Viktor az országunk összes problémájára megoldás, meg arra, hogy kimaradjunk a háborúból, stb.
Az
aki
EU-ból.
Meg az EU-ból. Aki a Tiszára szavaz...
Hallottuk többször, igen.
Igen. Aki a Tisz, hát ez elég erős érvel is beszélhetnénk majd egyébként. Aki a Tiszára szavaz, azoknak mondjuk a 10-20-30% olyan, aki azt mondja, hogy Magyar Péter az Istenünk. A többsége, a Tiszás tábornak az olyan, mint például én is, mert én Tiszás vagyok, a Tiszára fogok szavazni, de azért fogok rá szavazni, mert hogy azt gondolom, hogy mindenképpen meg kéne szabadulni ettől a 16 éve rajtunk ülő NER rezsimtől. Mert ebből baj lesz, ki fog minket vinni az EU-ból, stb. Tehát én nem vagyok Tisza Péter, Magyar Péter fan. Két tök különböző tábor, és én nem fogok elmenni a Tisza aláírásgyűjtő bódéjához, vagy strandjához, és nem fogom beengedni a lakásomba se a Tiszást, se az Orbánistát, se a Jobbikos, egyiket se fogom beengedni, aki pedig Orbánista, az pedig el fog menni ahhoz a strandhoz. Ez a különbség szerintem ebben az érzékelésben, ebben a...
Hallgassuk
ebben
meg egy reakciót is.
Egyrészt csak közérzetben. Csak hogy azért ilyen dolgok nem maradjanak a levegőben, tehát az EU az egy olyan dolog, ami a Fidesz szavazóknak is borzasztóan fontos, én és szerintem milliós nagyságrendű fideszes, addig fideszes, amíg ebben két helyek föl nem merülnek, semmi ilyen terv nincsen, tehát egy 80%-ban az Európai Uniónak export szempontjából kitett országot, aki kivinne az Európai Unióból, az nem rendelkezik Orbán Viktor agysejtjeinek a felével sem. Tehát ilyen terv nincsen, ez egy ellenzéki riogatás, ez propaganda.
14-ben, 18-ban, 22-ben is ez volt a riogatás.
Másik. Amit elmondtál viszont, ez egy nagyon fontos dolog, és a Fideszben jó felmérések vannak egyébként arról, hogy a 2022-es szavazótábornak mekkora része az, akiket te Orbán Viktor fannak gondolsz, ez egy 2-2,5 millió emberre vonatkozó tömeg nagyjából, tehát 2 millió olyan max szavazó van, aki valóban a tűzön át is nagyon szívesen követi Orbán Viktort, viszont nagyon sok olyan válaszolja volt 2022-ben a Fidesznek, aki pont, hogy nem így gondolkozott, és ma is, amikor a Fidesz beszél, alapvetően azokhoz a válaszokhoz beszél, akik nem azon aggódnak, hogy Orbán Viktor tökéletese, vagy nem az vezeti a működésüket, hogy Orbán Viktor tökéletes, hanem abban gondolkodnak, hogy kitől kapnak nagyobb biztonságot, kitől kapnak jobb gazdaságpolitikát, kitől várhatják anyagi és személyes
esetben
a biztonságot.
És arra jutnak, hogy Orbán
Viktor van. És arra jutnak meglepő módon, igen, hogy Orbán Viktorban tekintve, hogy azt momentán a Tiszás magszavazókon kívül tényleg senki nem hiszi el. Most függetlenül attól, hogy ki mit gondol a kiszivárgott programról, hogy a Tisza adóemelések nélkül, a családpolitika, a rendszer alapvető durva átalakítása nélkül tudna bármilyen módon forrás teremteni.
Itt átveszem a szót egy pillanatra.
Négy éve tartó rossz gazdasági helyzet emelte fel a Tiszát.
Csak azért, mert megnézzük, mi a jó stressz és feszültség oldása, mi is szusszanunk egyet, és a reklám után jövünk vissza.
Újra itt vagyunk, és Zolinak azt ígértem, hogy befejezheti az utolsó gondolatát.
Ja, hát én meglepően hallgattam ezt, hogy hogy a gazdaságpolitikája, a Fidesz gazdaságpolitikája bárkit is megfog. Mert szerintem nem, szerintem ez a biztonság, ez a háború lesz, hogyha nincsen Orbán Viktor, ez a fajta riogatás, ez az, ami igazán megfogja a Fidesz szavazókat.
Nagyon keveset gondolsz róluk, de mindegy.
De hogy én... Hát ezt mérni kéne, azért kutassák, nem tudom, hogy ti kutassátok, hogy kutassátok.
Én nem kutató embereként,
nem tenném
le őket.
Várjátok, mert azért, jó, hát én Orbán, oké, Orbán Viktor azt gondolja, amit én, lehet, hogy ti más gondoltok, mert Orbán Viktornak az egész kampányban az összes mondata arról szól, hogy háború lesz, hogyha ő nem marad, háború lesz, semmit nem mond a magyar gazdaságpolitikáról.
Meg az adókedvezményéről, meg az iperpolitikáról.
Még mondhatom, tehát az adó... Fél az adókedvezmény, meg a 14. havi nyugdíj, az egy nagyon jó dolog, körülbelül 2 perc alatt lehet meghozni, így aláírja az ember. Egy 5000 milliárd forintos hiányos költségvetés, éves hiányos költségvetésben ki lehet osztani még 1000 milliárdot, meg 2000 milliárdot.
Ami a GDP arányos, és hogy áll a vénés?
Nem, én csak azt mondom, hogy nincsen, mindent lehet, 16. 17. havi nyugdíjat is lehet adni, és azt is lehet 2 perc alatt hozni ilyen határozatokat, de maga a Tiszának a felemelkedése, az a borzalmas állapotban lévő magyar gazdaság, az infláció, ami itt Magyarországon volt és van, az a kilátástalanság, amiben a vidéknek, a kis és középvállalkozói rétege elfordult a Fidesztől 4 évvel ezelőtt, ők ott voltak mellette, Kovács Imre kutatását kell olvasni, ez a szociológus professzor elmondta, 4 év után elfordult ez a vállalkozói réteg teljesen a Fidesztől, mert olyan döntéseket hozott a kormány, amelyek vállalhatatlanok, Európában nem ismert dolgok történtek amúgy, tehát évközben például adótörvényt módosítani, úgyhogy holnaptól nem igaz az az adó, ami egyébként volt korábban, ilyet Európa nem ismer, az a fajta gazdasági modell, ahol még a gazdasági miniszter se tudja eltalálni, egyetlen egy adatot sem.
Az Európai Bizottság sem.
Igen, jó, de sem. Értem, de kit fog meg ez a gazdaságpolitika? Az, hogy nem élnek jól az emberek, ebből lett a Tisza. Ebből látjuk azt, hogy most van esély arra, hogy Orbán Viktor elveszítse a választásokat, aki nem jön be gazdaságpolitikai témákkal, aki osztogatási témákkal igen bejön, de azt nem keverd össze.
A gazdaságpolitika az alapvetően ígéreteket jelent a politika szintjén.
Nem keverjük össze a gazdaságpolitikát az osztogatással egy kampányban. A gazdaságpolitika
az adópolitika az gazdaságpolitika.
A gazdaságpolitika az egy sokkal átfogóbb dolog. Ebben úgy tűnik, hogy nem tud teljesíteni Orbán Viktor, mert arról már nem beszél. Az összes állami szolgáltatásról kikerüli, és egyetlen dolgot hozott be a kampányba, egyetlen témája van, hogy az ukránok azok okozták itt az egész kalamajkát, és velük szemben fel kell lépnünk, és az ukránok meg itt elzárják tőlünk a minden energiát, és borzalmasak ezek, és háborúban állnak az oroszokkal, megtámadták az oroszokat, jó, ezt most ironikusan mondom, mert a kormány elfelejti amúgy egyébként azt kommunikálni, amikor az oroszok támadják meg a barátság kőolajvezetéket, meg amikor az oroszok támadják
az ukránokat. Az kétségéről sem kommunikál a kormány, tehát vannak evidens dolgok, amit nem kell kommunikálni.
Tehát arról van szó, hogy Orbán Viktor is úgy érzi, hogy a gazdaságpolitikája kudarcos, egyetlen egy dologgal.
Szóval egy gondolatot mondjuk, légy szíves.
Igazítsunk ki például a KKV-szektora kapcsolatban. Pont pár hónapja a kamara és a kormány egy 11 pontos segítő csomagot hozott a KKV-szektor részére.
És?
Miről hogy a KKV-szektort a kormány rosszul kezelte. 11 pontos segítő csomag. Ez kamara, a tény. Még egy tény. 13. és 14. havi nyugdíj. A nyugdíjasok vásárló erejét növelte ez, emellett pedig egy 3,5%-os nyugdíjemelés is volt a zsákban. Tehát 3,5%-os nyugdíjemelés, 13. 14. havi nyugdíj.
A
nyugdíjasok vásárló erejét növelte, infláció fölötti emelés volt.
De mekkora infláció
vezesse nekem, miért jönne infláció választások után?
Azért, mert hogyha osztogatsz valamiből, ami nincs, akkor utána valóban vissza kell menni.
Lásd 2022-ben
7000 milliárdot osztott ki Orbán Viktor, aztán olyan infláció jött, hogy megjelent a Tisza, és most lehet, hogy megveri Orbán Viktort a választásra.
Nem a 410-420-as forintárfolyam, nem a durva gáz és olajár emelkedés, és nem az élelmiszerárnak a nemzetközi emelkedése.
Mennyi volt az infláció,
mondjuk a Covid óta folyamatosan az Európai Unió átlagában, az Európai Unió többi országában.
A V4 folyamatosan, ebből a szempontból, de azt mondom, hogy
a V4 országához képest is folyamatosan az Unió, bocsánat, percek óta csöndben vagyok. Az unió átlagához képest nagyjából 10% ponttal voltunk előrébb hosszú időn keresztül, nyilván most már csökkent az infláció, mindenhol ez szűkült. A V4 országokhoz képest is sokkal durvább infláció volt, és egyébként a 2022-es osztogatás után, ahogy Zoli is mondta, utána rettenetesen megugrott az infláció, és valóban ennek volt betudható az, hogy az emberek azt érzik, hogy rosszabbul élünk, mint 4 évvel ezelőtt. Egyébként pedig nyilván, amikor egy kormány a mi általunk betett közpénzből indít akár KKV program, tehát nem azt mondjuk, hogy az Orbán kormány mindent elrontott, hogyha indít a KKV-knek egy programot, az jó dolog. Tehát ugye azt a mi pénzünkből indítja. Amikor meg arról beszélt Zoli, ha jól értettem, akkor az osztogatásról beszélt, akkor meg arról beszélt, hogy miközben néhány ciklusra ezelőtt a kampányban, amikor egy balos kormány adott 19 000 forintot a nyugdíjasoknak, akkor arról szólt a komplett fideszes média, hogy meg akarják venni kilóra, lenézik a nyugdíjasokat, most meg tessék, kapnak a tanárok 150 000 forintot.
Na, ez az
kérem, mert szerintem az érveitek egy része meg fogja állni a helyét a következő téma kapcsán is, viszont van egy bejátszónk, ugye Zoli, te is hivatkoztál már arra, hogy mindannyian nyugodtan alhatunk, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök mondja ezt magáról többször, illetve ma elhagyta a száját az is a Kossuth Rádiós interjújában, hogy megtámadtak bennünket. Majd nézzünk egy bejátszót, és akkor ez lesz a következő témánk.
Megtámadtak bennünket, olajblokád alá vettek. Most még nem az embereket, nem a városainkat, hanem a gazdaságunkat vették célba, hiszen ha nincs kőolaja a barátságvezetéken keresztül, abból gazdasági káosz lesz. Jelentette ki ma reggel rádiós interjújában Orbán Viktor, elmondva, hogy ha nem érkezik orosz olaj, akkor 1000 forint fölé megy a benzinára. Összességében olyan áremelkedések jöhetnek az egész gazdaságban, ami káoszhoz vezethet. Orbán szerint az ukránok hazudnak, Zelenszkij nem mond igazat, amikor arról beszél, hogy műszaki okai vannak annak, hogy még nem javult meg a vezeték, az ellenőrzéshez magyar szakértőket pedig nem engednek a vezetékhez. Orbán emlékeztetett, hogy a dízelszállítást már leállították, az áramellátással azért nem teszik meg ezt, mert a határ túloldalán is magyarok laknak. A 90 milliárdos ukrán hitelt viszont megvétózzák.
Őszintén bevallom, hogy én 3:30 ébren vagyok, pedig Orbán Viktor még regnáló miniszter. Nem tudom, Matyi, te például hogy aludtál?
Vállalhatóan, de egy kicsit...
Én jól aludtam.
Hogyha ez a videó tegnap történt volna, akkor az inflációs állításai Józsinak nagyon föltartottak volna esetet. Az a harci helyzet, hogy itt ebben az infláció témában van egy brutális méretű csúsztatás az elmúlt néhány évben is. A kormánynak a jóléti intézkedései okozták volna az inflációt. Én be tudok azonosítani kormányzati intézkedéseket, amik okoztak több az inflációt Magyarországon, nem kifejezetten sokat a V4 átlaghoz képest, amit érdemes nézni ebben az összefüggésben. Ezek az intézkedések például a rezsicsökkentésnek a csökkentése egy elég jelentős ilyen tényező volt, például a benzinástop kivezetése, vagy az élelmiszerástop, ami önmagában is egy inflatórikus intézkedés volt. Ez a három intézkedés szerintem önmagában a forintárfolyam, meg az energia árnövekedése, meg importált infláció, meg az élelmiszer árnövekedése, meg egy része szintén importált infláció. Ez magyarázta azt a inflációs többletet, ami Magyarországon volt. De nyilván, hekkel szemben? Igen. Hiszen ott ilyen intézkedések nem volt. Ez a három kormányzati intézkedés szerintem felelőssé tehető valamelyest ezekért az inflációs többletekért, de én azt semmilyen mértékben nem látom, hogy olyan intézkedések, amik nem járnak pénznyomtatással, amik egy még mindig teljesen konszolidált magyar költségvetési hiány mellett finanszírozhatók, amely a Visegrád 4-ek második legkisebb költségvetési hiányát jelenti, GDP arányosan. Hogy ezek bármilyen módon inflációhoz vezetnének, én ezt visszautasítom. Nem látom ennek az indokoltságát egyrészt. Másrészt meg aminek viszont látom az indokoltságát, az, hogy ebben az ügyben, amikor Ukrajna gyakorlati műszaki ok nélkül úgy, hogy senkit, tehát sem az Európai Unió szakértőit, sem szlovák, sem magyar szakértőket nem enged oda, hogy megnézzék, megállapítsák, hogy az olajvezeték az egy hónapja soha korábban nem látott mértékű kieséssel, mégis miért nem javítható meg úgy, hogy magát a vezetéket támadás sem érte, csak egy mellette lévő tárolóegységet ért támadás. Tehát egy olyan helyzetben, amikor Magyarország legfontosabb olajvezetékét, amelyen érkező orosz olaj, a magyar rezsicsökkentésnek a legfontosabb forrása, hiszen ennek az olajnak az árelőnyének a külön adója az, ami a rezsicsökkentés finanszírozza. Egy ilyen helyzetben hogyan nincs nemzeti egység, azt viszont nehezen tartom megmagyarázhatónak. Hát az, hogy ilyenkor a Tiszapártnak a reakciója nem az, hogy Horvátországot felszólítja az Európai Unió által megadott szankciós kivétel érvényesítésére, hogy Magyarország megkaphassa rajtuk keresztül is orosz olajat. Hogy ilyenkor Ukrajnát nem szólítják föl arra, hogy legalább engedjék ki a magyar vizsgálóbizottságot, de inkább indítsák újra a kőolajat a barátságolaj vezetéken, ez világbotrány. És ez az arra utal, hogy akár tudhatott előre is Magyar Péter meg.
Te is kitámadta meg ezt a kőolaj vezetéket.
A vezetéket senki, a mellette lévő tárolóegységet Oroszország.
Figyelj, évek óta minden egyes télen az oroszok nagyon komoly haditechnikát, most éppen januárban 1500 drónt lőttek ki az ukrajnai energiahálózat ellen. Arról szól jelentős részben téli időszakban az orosz hadviselés, hogy megfagyjanak lehetőleg az emberek Ukrajnában, ne legyen fűtés a lakásokban, ne legyen ilyet gáz,
láttunk a történelemben.
Láttunk már ilyet, csak ugye ez az alaphelyzet.
Igen,
ebben a helyzetben van valamennyi erőforrása az egyébként háborútól több mint 4/5 éve sújtott Ukrajnának arra, hogy ezeket az energiahálózatában, energiaellátásában keletkező hibákat, katasztrófákat elhárítsa valahogyan. És te most felrobod nekik azt, hogy nem azzal foglalkoznak, hogy a Magyarország felé orosz olajat szállító barátságkőolajvezetéknek a szivattyú állomását rendbe hozzák, hanem máshova csoportosítják ezeket az erőforrásaikat. Felrobod nekik azt, miközben a barátságkőolajvezetéken érkező olajnak az ellenértéke megy vissza az oroszokhoz, amiből tudják finanszírozni egyébként azokat a drónokat, meg ballisztikus rakétákat is, amivel utána tudják lőni akár a komplett ukrán energiaellátást. Tehát ezt nem most nekik felrobod. Én egyébként, hogyha ebben a helyzetben azt mondja Zelenszky, nem tartom egyébként kizártnak, hogy azt mondja, hogy hagyjuk a francba a szivattyú állomást a barátság mellett, foglalkozunk azzal, hogy mondjuk Kijevben minél hamarabb álljon helyre az áramellátás, azokban a lakásokban, meg a távfűtés ellátás, ahol egyébként fagyoskodnak a mi embereink. Ezt tökéletesen meg tudnám egyébként érteni.
Ha Volodymyr Zelenszkijnek az volna a problémája, hogy technikailag Ukrajna nem alkalmas a vezeték megjavítására, akkor elég sok lehetősége volna arra, hogy magyar segítséget kérjen, hogy több pénzt kérjen, hogy úgy, ahogy az elmúlt néhány évben megint megemelje a barátságnak a tranzitdíját, amit pont ezért emeltek meg többször is, mert gyakran kell javítani a háborúnak a jelenléte miatt, és akkor egészen biztosan nem ígérgetne hazug módon naponta egy másik határidőt arra, hogy hogyan lesz megjavítva, mikor lesz megjavítva.
Ez egy olyan ország, ami 5. éve lövik őket egy agresszor a szomszédból.
De hadd kérdezzek valamit.
Ezért nincsen naptár, amivel meg tudják állapítani, hogy ekkora lesz kész, vagy akkora lesz kész. Érted, hazudnak a határidőkről, hogy mikorra fogják megjavítani.
Hazudnak róla egy hónapja. Azt olvasod rájuk, hogy hazudnak, miközben szétlövik az országukat 5. éve.
Attól még, hogy őket szétlövik, ami egy borzalmas dolog, egy embertelen rossz politika, és én ezt mindig is elleneztem. Attól még, hogyha azt mondják, hogy ők nem akarják megjavítani a vezetéket, akkor ezt kell mondaniuk.
Mátyás.
Nem hazudniuk kell egy hónapon keresztül arról, hogy pontosan mikor javítják meg.
Jó, akkor tegyük azt arra, ha az elmúlt években Orbán Viktor nem folytatja ezt a politikát, nap mint nap halljuk, hogy az ukránok a bűnösök, ők a felelősek. Soha nem
ítélik el az oroszokat. Ukránok a bűnösök, ilyet mondott Orbán Viktor?
Igen.
Ilyet mondott Orbán Viktor? Citálja egy ilyet, hogy mondott ilyet Orbán Viktor.
Ukrajna nincs. Ukrajna mint
ország. De az ukránok bűnösök, ilyet mondott Orbán Viktor.
Elhangzott, hogy ukrajna
mint ország. Ilyet mondott, hogy ukránok bűnösök.
De azt mondta, hogy ukránok bűnösök.
De azt mondta, az ukránok provokálták ki a
háborút. Olyat mondott, hogy ukrajna területi integritását és szuverenitást meg kell védeni az orosz agresszorra szemben. Ilyet mondott.
Hadd védjem meg magam, jó?
Bocsánat.
Tehát azt a morális állítást megtenni, hogy Ukrajna mint állam nincs, csak akkor lehet, hogyha őket tartod ebben a háborúban bűnösnek.
Nem.
Ma az, hogy Oroszország, vagy annyira pragmatikus vagy, hogy már minden etikai érzékedet elvesztetted. Az az Orbán Viktor és annak az a kormány, hogy gyakorlatilag havi szinten megy ki, most ez megint csak ironizálok, de azért nagyon-nagyon sokat, ne lássuk Szijjártót a maga kitüntetésével és az utazásaival, Putyinékkal tárgyalni, az a magyar kormány, amelyik elfordult azoktól az Európai Uniós egységes politikától, de egyébként a saját pártcsaládját is nézheti, hogy azok mit gondolnak erről, hogy az oroszokat amennyire lehet el kell szigetelni, mert ők felelősek ezért a háborúért. Az a magyar kormányfő, aki minden heti rádiós interjújában az ukránokkal kezdi, hogy ők miért felelősek, az ukrán kormány miért bűnös tulajdonképpen, Az tehet-e arról, hogy előállt egy ilyen helyzet, tehát ha más kormányfői politika lenne, ha a kormányfő mondjuk nem harcolna ennyire ebben a háborúban az ukrán állásponttal szemben, és segíteni egyébként az orosz álláspontot, nem lehet, hogy talán jobb állapotban lennénk az ukrán-magyar kapcsolatokban?
Egy helyesítést hagyd tegyen csak azért, hogy az a szó nem hangzott el, hogy
akkor rég nem lenne orosz olaj, hogyha ez lenne a magyar politika, ami amit te igényelsz.
Urak, egy pillanat, csak hogy
abból gondolom, hogy az ukránok elsődleges igénye az, hogy ne legyen
Magyarországon. Így hangzott az idézet, ma, hogy pontos legyek. Jó, tehát Ukrajna, mint önálló ország, az nem létezik. Egy üres tojáshely, egy zörgő mággubó, ez a mai interjúból van, csak hogy akkor helyesbítsünk, tehát a bűnös nem hangzott el. Viszont ugyaneznek a gondolatiságán azért a humanitárius segítő székébe szeret beleülni a miniszterelnök. Ehhez képest mégis elzárja a dízelcsapot, amely, mint tudjuk, a mezőgazdaság.
Bocsánat, csak egy out of nowhere elzárta Orbán Viktor a dízelcsapot. A barátság különbözőszéken megszüntették a szállítást. Műszaki fizikai hiba nincsen, mégis nem szállítanak felénk. Ellátás biztonsági problémát akar, nem mondom, én ez így van.
Honnan volna nekünk dízel, amit szállítsuk? Nem adnak hozzá kőolajat.
Bocsánat, nem, álljunk meg. Beszélgetetek erről, álljunk meg. Ezt a mondatot még egyszer fel lehetne olvasni.
Az, a miniszterelnök
találkozott,
persze.
Igen. Ezt a mondatot.
Fontos. Ukrajna.
Mit gondolunk Ukrajnáról? A magyar kormány mit gondol
Ukrajna? Ukrajna, mint önálló ország, az nem létezik, egy üres tojáshely, egy zörgő mággubó.
Na, hát akkor egy kicsit ízlelgessük, ilyet mondhatunk.
Igen.
Hát ezt állíthatjuk a szomszédunkra?
Állíthatjuk.
És hogyha nem létezik, akkor hogy? Hát nyilván az oroszokhoz tartozik, nem?
Nem.
Tehát
nem,
az a terület, akkor...
A gazdasági szuverenitása megszűnt létezik.
Így van például. Az Európai Unió egyik költségvetési sorát hívják
Magyarországra. Magyarország nem lélegeztetőgépen van. Ukrajna gazdasági lélegeztetőgépen van.
Mi is függünk a nemzetközi gazdaságtól. Mi is. Magyarország is függ.
Mi az a nemzetközi gazdaságtól, hogy teljesen különböző dolgokat hozol egy platformra?
De lehet ilyet mondani? Tehát morálisan vállalható egy ilyen mondat. A magyar miniszterelnök beszélhet így a szomszédos egyébként megtámadott országról, akár, ha ezt is gondolná, helyes, hogy így beszél. Ez szerintetek rendben van? Tehát tényleg itt tartunk, ott tartunk.
Én Hunortól hadd hallgassak meg egy reakciót, mert szerintem nagyon régen szólaltál meg csak ilyen kis szó és mondat foszlányokkal.
Szerintem most lehet itt moralizálni, vagy a keresztetikai kérdéseket felvetni. Egy gazdasági lélegeztetőgépen tartott országról van szó, ami folyamatos gazdasági és katonai segélyeken van. Ha katonai segélyeket nem kapott volna nyugattól, már 13. napon elesett volna háborúban. Ha gazdasági segélyeket nem kapna, most államcsődben lenne.
Hunor, technikai
államcsődben van Ukrajna. Hát például a saját rossz gazdálkodás, amit az elmúlt x évben, pedig az orosz agresszió miatt szintén. Tehát elmondhatjuk azt 87.479-szer, hogy Putyin az agresszor, ezt szerintem Matyi is többször elmondta, én is szívesen elmondom, de attól még csak a megoldáshoz, Orbán Viktor többször elmondta, a megoldáshoz, a békéhez nem kerülünk közelebb. A vérontás megszüntetéséhez nem kerülünk közelebb. Ha kimondom 87.479-szer, hogy Putyin az agresszor, mert szívesen kimondom, de attól még nem kerülünk közel.
De ugye az, hogy Putyin az agresszor, abból eljutottunk odáig, hogy az ukrán állam nem létezik. És azért nem létezik az ukrán állam az Orbáni definíció szerint, mert Putyin megtámadta Ukrajnát, és egyébként, hogyha nem lenne lélegezhető gépen, nem kapna pénzt és hadi felszereléseket, akkor elfoglalta volna Ukrajnát.
Tehát akkor Ukrajna szerinted sem létezik, egyetért ezt a miniszterelnökkel. Ugye a miniszterelnöki állítás az az, és ez szerintem egy igaz állítás.
Annyira fogod magad szégyelni, vagy ezt kéne mondok,
akkor is, hogyha egy kemény állítás.
Igen, jó, rettenetes, amit mondasz.
Nem lenne, nem lennének ukrán nyugdíjak, nem lenne ukrán állam, nem lenne ukrán hrivnya akkor.
Hiszen Oroszország megtámadta Ukrajnát.
Józsi, de ettől még az állítás az igaz, hogy az ukrán államszervezet működése kizárólag azért biztosítható, kizárólag azért biztosítható, mert az Európai Unió ezt teljes
nincs
egészében finanszíroz.
De Magyarország is hitelekből él.
Ne viccelj meg! Magyarországnak ezt a teljesítménye van, belgazdasága van, föntartja a saját devizáját, van egy saját teljesítménye. Ukrajnának ez nincsen, Ukrajna nem működne akkor, hogyha holnap nem érkezne az Európai Unióból pénz. Magyarország nem érkezik az Európai Unióból pénz különösebben jelentős mennyiségben, Magyarország ennek ellenére egy működő létező ország. Hát ne keverjünk már szándékosan össze dolgokat, amikről tudjuk, hogy nem ugyanazok. Ukrajna működése nem lenne működtethető.
Mélységes szégyen, amit mondasz. Mert
az igazságot mondom, az igazságot, ez a helyzet. És én nem tudom ennek az oka az orosz agresszió. Ez én számomra nem egy kérdés. Én ebben soha nem viteztem se veled, se mással. Ettől még lehet olyat mondani.
Ha Magyarország lenne ilyen helyzetben, vagy ne legyen ilyen, Magyarország kerülne bármikor a történelemben, a jövőben, abban a helyzetben, hogy megtámadja őt egy szomszéd agresszor. Mondjuk azért, mert elér idáig Oroszország is, és utána
vagy Ukrajna. Vagy esetleg Ukrajna, aminek a katonai rendszeresen fenyegetik Magyarországot.
Ez meg aztán az aljasságnak a csimbora
szója. Hát aljasság, hogy az ukrán katonai vezetők, újságírók fenyegetik Magyarországot. Aljasság, Józsi, egyetért.
Meg az egész Fidesz arról beszél, meg Orbán Viktor a minap arról beszél, valami rendezvényen, hogy a hátunkban egy 800 ezres ukrán hadsereggel élni azért nem volna annyira baromi jó. Tehát van egy ország, amit megtámadnak, ami védekezik, ami próbál életben maradni az általatok is elismert módon az orosz agresszorral szemben, és mi arról beszélünk, a mi általunk megválasztott magyar kormányfő arról beszél, hogy nincs államotok, meg arról beszél, hogy milyen rossz lenne nekünk, hogyha az ukrajnai hadsereg itt lenne a hátunkban. Az az Ukrajna, ami egyébként velünk most határos, és akkor nem lesz velünk határos, akkor nem lesz 800 ezeres ukrán hadsereg, amennyiben Oroszország elfoglalja Ukrajnát.
Erre mit mondom, másik Orbán Viktor, kell legyen mindig valami Oroszország és Magyarország között, például Ukrajna.
Ami nincs. Most
na, de akkor ezt, hogy jön össze azzal az állítással, hogy rossz Magyarországnak az, hogyha van a szomszédban, a háta mögött van egy 800 ezeres ukrán hadsereg. Ez a kettő hogy jön össze?
Ukrajna minimum 10 éve, de egyes nálam szkeptikusabbak állításai szerint inkább 30 éve semmilyen módon nem szolgál rá arra, hogy Magyarország bármilyen mértékben bízzon benne. Ez az ország, ez a Magyarország felesleges provokációjának, felesleges csezetésének, felesleges zsarolásának a királya. Ez az ország bármiféle ok nélkül kezdte lehetetlenül a magyar nyelvnek használatot az oktatásban és a közigazgatásban.
Hogy jön ez ide
bármiféle ok nélkül zárt el Magyarországnak az olajcsapot. Azért mondom ezt, mert attól még, hogy Ukrajna egy áldozat egy brutális orosz agressziónak, ettől még Ukrajna Magyarország kapcsán megbízhatatlan, rossz partner, amely semmilyen módon Magyarország bizalmára már a háború előtt
tudod,
sem szolgált.
Tudod, mit művelsz most? Laksz egy lakótelepen, a szomszéd lakásban van valaki, aki mindig bömbölteti a magnóját, aztán betörnek hozzá, a torkát éppen nyiszatolják el, és te pedig arról szónokolsz a taggyűlésen, a lakossági, hogy hívják ezt?
Lakógyűlésen
arról szónokolsz, hogy de mindig hangosan böböltette az abbát a szomszédban, miközben vágják el a torkát.
Egy kulcsfontosságú Magyarország számára az a dolog, amit most Ukrajna Magyarországgal szemben elkövet.
Nem
ez a mi számunkra nem egy játék, és neked valamiért ez nem fontos, hogy a saját hazád nem kap kőolajat.
De ez pont, Jézus, atya úristen.
Nem tudjátok ketté venni.
A saját hazánk megkapja a kőolajat most Horvátországon keresztül, érkezik a nem orosz olaj, egyébként nagyjából 15-20% a magyarországi olaj szükségletnek, érkezik a nem orosz olaj, hanem fizettük majd Amerikának.
És a többi 80-nal mi lesz, Józsi? Hát azt szeretnéd, hogy ne legyen MOL, azt szeretnéd, hogy ami Csehországban történt, a cseh állami olajcég az tönkre menjen, mert nem kap orosz olajat, és föl megvegyék más külföldi szereplők a magyar olajpiacot.
Csehországban, aminek épp úgy nincsen tengerpartja, mint Magyarországnak, abban az országban meg tudják oldani tökéletesen.
És sőtbe is ment a helyi MOL, az orosz olaj oldja meg, és a MOL oldja meg.
És nagyjából 20-25 forinttal olcsóban tudják adni a benzin.
És nincsen hozzá csökkentés, amit ugye a benzinára finanszíroznak Magyarország.
Ez a legjobb kitalálmány.
Magyarországon alapban az a pénz van, amit az Urász meg a Brentnek az elkülönböztetéből a magyar kormány beszed. Ez a pénz van a zsíralapban. Ezért nem fizetsz te, meg én, meg te magasabb rezsijárakat.
Na, az akár beszélhetnénk arról, hogy a rezsicsökkentésnek mennyi értelme van, és egyébként...
Humbug, ugye?
Nem humbug, nem mondtam, hogy humbug. A rezsicsökkentésre fordított összeget mire lehetne hatékonyabban fordítani, egy megoldás a rezsicsökkentés, de azt, hogy ezt összekötni azzal, hogy a MOL-ra extra adót vett ki az állam, és ezzel elveszi azt a pénzt, amit a MOL ezzel a 15-20%-on keres,
Azt
sem teljesen értem, hogy mitán erről sem volt kommunikáció, tehát azt sem, ahogy nem helyezi azért az előtérbe a magyar kormányfő az orosz álláspontot, meg az orosz agressziót, tehát ez a kommunikációjának egyáltalán nem jellemző része. De valahogy az is egy ilyen újszerű dolog volt, miközben a háború vámszedőinek nevezett itt különböző cégeket, hogy azzal tudunk mi erre az egész helyzetre reagálni, az oroszok által lebombázott barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzetre. Igen, nem tudjuk, mert nem tehát magát a kőolajvezetéket támadták meg, úgy nem tud mozogni, mindegy, oké, tehát volt valami. Azzal reagálunk, hogy kiderül, mert erősen nagyon kommunikált a kormány, hogy az ide szállított orosz olaj finomításából keletkező dízelt, azt nem fogjuk visszaküldeni az ukránoknak. Tehát most itt több probléma van. Az egyik probléma az, hogy a nem létező állammal még egy héttel ezelőtt üzleteltünk és vittük a dízelt. Azt most akkor létezik, vagy nem
évek
létezik?
Óta nyilváros. Évek óta nyilváros.
De sosem. Tehát
ez
sosem.
Tudja, hogy ezt jelképesen kell kezelni.
A második a háború vámszedője probléma, ugye, hogy a háború vámszedőjének nevezett itt magáncégeket, mert ott dolgoztak korábban matiszás politikusok, tehát körülbelül ez a szintje.
Globális alelnökként, igen. Tehát, hogy azért ez nem egy ilyen
igen, de
harmadrangú szélszes pozíció.
De éppen amikor bement a Tiszába, már nem volt a Shell-nek az alkalmazottja, tehát már távol van tőle, tehát ilyen szempontból mondjuk ez egy árukapcsolás, ugye a Shell kapcsolás, és a háború vámszedője. A magyar kormány, meg a MOL, az nem a háború vámszedője, amikor látjuk, hogy hogy keresett ezen az egész háborún, hogy keres rajta, meg amikor visszaküldi a dízelt. Ő nem, tehát a miniszterelnök nem a háború vámszedője, a miniszterelnök egyébként össze-vissza beszélhet egy csomó kérdésben, mint például ebben is, ahogy hallottuk. Valahogy azt látom, hogy a saját... én szinte nem akarok menni, mert ez politika, tehát nyilván egy politikus nem fogja az ezzel kapcsolatos saját helyzetét feltárni, de annyira nyilvánvaló a saját helyzete, hogy ő valamilyen szempontból érdekelt abban, személyes érdekeltséget látok, nem állami érdeket, vagy magyar nemzeti érdeket, hogy teljesen letérjen az európai irányról, és egy erőteljesen ukrán ellenes álláspontot fogalmazzon meg, és sose kritizálja, igazán ne kritizálja az orosz.
A személyes érdeket, te most úgy érted, hogy egy kampányidőszakban vagyunk, és a választás kimenetelét tekintetében, vagy valami magasabb?
Én azon át, mondjuk ugye, amely az ellentmondások, akkor azt kibontanám, tehát, hogy itt van az első, és szerintem ő ezt nem érzi, és vannak nyilván a környezetében olyanok, akik elmondhatnák neki, hogy itt azért kéne ezzel valamit kezdeni. Hogy ő évek, most már nem tudom, nagyon régóta építi azt, hogy ő a békepárti politikus, ugye? Ő a békepárti, az a békepárti blokk. Azzal együtt, hogy a saját blokkja nem békepárti, mert a legerőteljesebben ítélték el az oroszokat pár egy héttel ezelőtt, de már a saját frakciója. De, hogyha ő a békepárti politikus, akkor miért jön át az imázs, most már egyre több választónak, hogy addig provokálja az ukrán, amíg ebből még akár egy háborús helyzet is lehet. Mert hogy tehát olyan erőteljesen beszél, tehát ha valakinek háborús retorikája van ebben az országban, az a miniszterelnök, aki meg más oldalról meg azt próbálja építeni, hogy ő lenne a békepárti politikus. Ez hogy függ össze? Mint ahogy egyébként, amikor háború kutyáinak vagy háború vámszedőinek mer nevezni magáncégeket, egyébként dicstelenül, mert ezek a magáncégek nem csak ők, hanem a magángazdaság tudná fenntartani egy országnak a gazdaságát, és többek között a politikusok, akik egyébként megtámadják néha őket. Közben nem tárja fel, hogy a magyar kormány hogyan a háború vámszedője ebben az egész helyzetben, milyen hasznot húz azáltal, hogy a múlt agyonadóztatja.
Egy-egy mondatnyi reakcióra van csak időnk, úgyhogy akkor ezt hallgassuk meg.
Igen, én alapvetően azt gondolom, hogy az, hogy a nagy globális energiacégek és a bankok a háború nyertek, egyébként a MOL is nyert a háborún, ez egy...
Tehát a háború
egészen nehezen vitatható állítás. Én magával a háború vámszedői kifejezéssel, amit én a politikai retorika körébe sorolok.
Ne görgessétek tovább, kérlek, mert kifutunk az időből, úgyhogy tényleg egy-egy gondolat.
Ennyi.
Akkor Hunor?
Ukrajnára csak egy rövid reflexió az Ukrajnával kapcsolat. 2014-ben brutálisan megvágták a magyar kisebbségjogait Kárpátalján, 2022 után is ezt folytatták, tehát a barátságtalan tevékenységet ők kezdték el. Magyarországnak az ott az egyetlen bűne, hogy nem szállított fegyvereket az ukrajnai háborúba, és innen a rossz viszony, tehát nem a magyaroktól kezdődött el ez.
Józsi, remélem megvan az egy mondatod.
Egész egyszerűen nem egy kategória kettő. A háborúban álló ország, meg az hogy mi történt 5-10 évvel ezelőtt, ami pedig az én mondatom, arról nem beszéltünk, de szerintem az is egy fontos téma lett volna, hogy ugye most egy feltételezett ukrán támadástól tartva katonai erőt vezényel Orbán Viktor a magyarországi energetikai létesítményekhez, aminek semmi alapját nem látom, semmiféle olyan támadás nem történt, vagy jel sincs arra, meg mondat sincs arra Zelenszkijtől, hogy ő bármi erre készülne. Ezt majd talán a következő adásban tovább lehet gondolni.
Lengyelország idején januárban ugyanezt csinál.
Ez lett a téma hétfőig fennmaradt, hiszen akkor lesz csat Kócián Péterrel. Én nagyon szépen köszönöm a Vita partnereknek, hogy itt voltatok ma velem, és köszönöm a nézőknek is, hogy velünk tartottak. Csat.2 jövő hét pénteken legközelebb várom önöket.